Az erdélyi magyarság vezetői az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum keretében fogadták szombaton Semjén Zsolt magyar miniszterelnök helyettest. Mennyire volt szimbolikus értékű az Erdélyi Magyar Összefogás intézményének kiválasztása a találkozó helyszínéül? Toroté Tibor az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke.
A találkozó műfaja legpontosabban úgy fogalmazható meg, hogy egy ünnepi munkaülésen fogadta az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum ülése Semjén Zsolt miniszterelnök helyettest. Azt előzte meg egy tanácskozás az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökségével. Igazából ennek a találkozónak valóban egy üzenet értéke van. Azt szerettük volna ezzel megmutatni a világnak, hogy az új magyar kormány helyesli és támogatja ezt a típusú együttműködést, amely elindult a magyar összefogással 2009-ben az európai parlamenti választásokon. Azt a célt tűzte ki, hogy létrehoz egy intézményt, az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórumot, amelynek keretében a politikai szereplők az olyan kérdésekben, ahol feltétlenül összefogás és közös fellépés szükséges, akkor tudják ezt megbeszélni, kialakítani ezt a közös álláspontot, és netán a közös cselekvésnek a lépéseit és a taktikáját. Ez az egyeztető fórum az elmúlt évben szinkópákkal működött, hogy így mondjam, tehát én, mint az egyik ügyvivő, korántsem vagyok elégedett ennek a működésével, de nem merítette ki a lehetőségeit, azt, ami benne van, és főleg akkor lehet eredményesebb, hogyha erre az együttműködésre nemhogy rábólint, hanem segítséget nyújt az új magyar kormány is, illetve beilleszti abba a nemzet stratégiába, amelynek egyik fő pillére a határokon átnyúló nemzetegyesítés programja, a másik, amely a konkrét politikai cselekvéseket is magába foglalja, a nemzeti együttműködés rendszere. Az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum része ennek a nemzeti együttműködési rendszernek. És ezt igazolta vissza Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úr, azáltal, hogy eljött, nem csak, hogy eljött, hanem amit mondott ezen a találkozón. Én azt hiszem, hogy egy előremutató találkozó, és talán meghatározza ennek az intézménynek a jövőjét is.
Semjén Zsolt bejelentette, hogy az új magyar kormány szándékában áll a magyar állandó értekezlet tevékenységének újraindítása. Ebben eddig az RMDS vett részt. Itt is változás lehet a jövőben?
Remélem, hogy igen. Konkrétan erről nem esett szó, hogy mi lesz az új májátnak az összetétele, de az nem volt egy természetes dolog, hogy az erdélyi magyar politikát kizárólag az RMDS képviselje. Amúgy érdekes módon a többi érdekvédelmi szervezetnek a pluralizmusa megmutatkozott a májátban is, addig, ameddig működött természetesen, ameddig a Gyurcsány érában meg nem szüntették, vagy nem jegelték a működését. Az erdélyi helyzet volt olyan, hogy ez a pluralizmus, amely működött a belpolitikában, a Májért esetében nem működött. Gondolom, hogy kis korrekciókat kell elvégezni a Májért működési szabályzatában, amely jelenleg úgy szólt, hogy azok a szervezeteknek a képviselőnek a Májért asztalánál, amelyek vagy parlamenti, vagy pedig regionális parlamenti képviselettel rendelkeznek. Ez főleg Vajdaság esetében volt érdekes, mert ugye ott van regionális parlament. A tervek szerint, ahogyan én beszéltem több tisztségviselővel, akik ezen dolgoznak, beveszik az európai parlamenti képviseletet is. Ezáltal világossá válik, hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács is ott fog ülni ennél az asztalnál. De ez még vita alatt áll, kialakulhat egy olyan májért, és ez lenne a kívánatos, ahol minden fontos politikai szereplő ott ül az asztalnál, mind a határon túli szervezetek képviselői, és nem csak kiemeltem, preferáltam valakik, mind pedig a magyar politikai szereplő, konkrétan a magyar parlamenti pártoknak a képviselői. Akkor lesz ez a májért egy erős és súlyos intézmény, a magyar kormánynak képviselői is ott ülnek, hiszen ebben az erőtérben kell a nemzetpolitikát meghatározni.
Visszatérve az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórumra, kívülről legalábbis úgy látszik, hogy ez az intézmény eddig nem igazán váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ritkán találkozott, kevés döntést hozott. Azt hiszem, hogy erre utal például Bak Miklós februári lemondása is az Autonómia Bizottság társelnöki tisztségéről. Most viszont a szombati ülés után ezen a héten pénteken újabb ülés várható. Számít ön valamilyen előrelépésre az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum munkájában?
Igen, azt gondolom, hogy ez a szombati ünnepi munkaülés ad egy új impulzust az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum működéséhez. A mostani előttünk álló munkaülés arra hivatott, hogy végre pontosítsuk a Kultúra és Autonómia Tanács megalakulásának a feltételeit. Ezt a testületet már jó egy éve alakítjuk. Nagyon határozott határidőkkel, talán a legelső ilyen kitűzött határidő idei év januárjára esett, de azóta is többször nekifutottunk. Mi már régóta szerettük volna, hogy megalakuljon, de mindenképp egy olyan testületet szeretnénk látni ebben a Kultúra és Autonómia Tanácsban, amely egyrészt konszenzusorientáltan működik, másrészt pedig a kultúrás autonómia hatáskörébe eső területeken valós döntési jogkörökkel rendelkezik, ellentétben a NEMEF-fel, ami hangsúlyozom egy konzultatív fórum, nyilván a súlyát a résztvevőknek a politikai befolyása adja meg, és én azt szeretném, hogy ami az MFN kialakul egy konszenzus, akkor az úgy alakul át döntésé, hogy az illető asztalnál ülő testületek átvezetik a saját döntéshozó testületeken, konkrétan az RMDSZ és az Erdély Magyar Nemzeti Tanács, és így lesz belőle a döntés. A kultúrás autonómia tanács ezektől eltérően egy olyan típusú együttműködési felület, amely egy döntéshozó fórum is, és ebben is megnyilvánul. Na most, amiben vita volt közöttünk, mindenképpen az, hogy milyen hatáskörökkel bírjon ez a kultúrás autonómia tanács. Nem igen sikerült nekem felfedeznem az RMDSZ-nek az álláspontját pontosan, hogy mit gondol erről. Világosan látom az Erdély Magyar Nemzeti Tanács álláspontját, egy széles jogkörökkel ellátott testületet képzel el, amely a kultúrás autonómia hatáskörében, vagyis az oktatás, a művelődés, a művelődésnek minden ága boga, a hagyományos, illetve a hagyományőrzés, a professzionális intézmények, vagy pedig a műkedvelők szintjén, és nem utolsó sorban a tömegtájékoztatás, a közszolgálati média, illetve a nyelvhasználat területén rendelkezzen döntési jogkörökkel, vagyis stratégiákat gyártson, prioritásokat állítson föl, hirdessen meg ilyen nagy országos jellegű vagy erdélyi merítési programokat, illetve ezeknek a végrehajtását felügyelje, koordinálja. Ezen kívül persze nem mellékes az, hogy a legvitatottabb kérdéskörben is kellene hatáskört adni a kultúrás autonómia tanácsnak, ez a támogatáspolitika gyakorlatba ültetése, konkrétan itt szó van a romániai költségvetési pénzekről, a kisebbségek tanácsa keretében felhasznált és az identitás védelemre szánt közpénzekről van szó, amelyet régebben a Kommunitás Alapítvány kezelt, most pedig egy az egyben az RMDSZ a gazdája ennek az alapnak, de ugyanakkor ide venném én a mind eddig szülőföld alapnak nevezett pénzösszeget, amelyet a magyar költségvetés irányoz elő a határon túli közösségek identitásvédelmére. Ez egy olyan csomag, amely pontosan a katton belül lehetne elvégezni azt a társadalmasítást, amiről beszélgetünk, de amihez az RMDSZ lévő monopól helyzetben volt mindeddig görcsösen ragaszkodott. Világos, hogy nehéz döntések lesznek ezek, és nem is lehet egyből radikálisan megváltoztatni ezt a rendszert, de azt hiszem, hogy el lehet kezdeni azzal, hogy ezeknek az alapok egy részét rábízni a kultúrás autonómia tanácsra, megadni a kuratóriumok kinevezési jogkörét, és ugyanakkor az ellenőrzését ennek az alapnak. Ez egy nagy előrelépés lesz, hiszen itt a kultúrás autonómia tanácsban, ahogy én körülnéztem a prérin, általában nem a pártkatonákat jelölik a felek. Jó érzéssel néztem azt a névsort, amely az RMDSZ jelöltjei tartalmazési bizony, ott inkább a civil társadalomnak a jeles képviselői vannak ott, tehát én bizakodóan tekintek ebből a szempontból is a KAT működésére, hogy ott találni fog a szó, hiszen azonos érdeklődési körből és azonosan elkötelezett emberek fognak ott ülni egy asztalnál, független attól, hogy éppen a pártpolitikai szimpátiájuk milyen táborba sorolja őket.
Mennyiben határolja be a kulturális autonómia tanács tevékenységét, hatáskörét az a tény, hogy még mindig nincs törvényben szabályozva a kulturális autonómia Romániában, az erre vonatkozó törvényjavaslat már vagy 6 éve kormányprogram része is, viszont a parlament még mindig nem fogadta el.
Hát igen, épp a minap Kolozsváron volt nemzetközi konferencia, ahol Varga Attila volt képviselő kollégám, jelenleg is képviselő, és az egyik ismerője ennek a törvénynek tartott eladást a kisebbségek jogalásozó törvény állapotáról, és úgy kezdte az eladást, hogy a halottról vagy jót, vagy semmit. Ez azt jelzi, hogy bizony tetszalott állapotban van jelenleg is a parlamentben ez a törvény, amely megteremteni a kultúrás autonómia jogi kereteit. Az a kultúrás autonómia tanács, amelyet mi létre akarunk hozni itt a elkövetkező napokban, valamilyen módon civilben kívánja betölteni ezt a szerepet, vagy legalábbis begyakorolni azt a szerepet, amelyet majd akkor gyakorolnia kell, amikor a törvény ezt elő is írja. Tehát ez egy ilyen átmeneti testület, minél több hatáskört oda kéne adni neki, amelyet majd akkor kell gyakorolni, amikor a törvény erre fel is hatalmazza. Azt hiszem, hogy szoknunk el ezt a rendszert, hogy egy ilyen kvázi parlamentszerű, nem a területekhez kötött, hanem a problémákhoz kötött, és konkrétan itt az identitásunkat meghatározó területeken a problémákhoz kötött testületről van szó, és kipróbálni azt, hogy egyáltalán működik-e, anélkül, hogy a törvény által áruházott felelősséggel rendelkezzen az a testület. Én azt gondolom, ez egy ilyen típusú szerepjáték, ami igen fontos lehet, és az a tapasztalat, amit itt megszerzünk, fontos fontos lehet akkor, amikor valóban a parlament meghozza ezt a törvényt, felállhat a kultus autonóm tanács a törvény szerint, amely egy állami közhatóság szerepét kell eljátsza, és valós döntési jogkörökkel rendelkezik törvény által felhatalmazva, illetve valós költségvetési bázist kap az egész tevékenység. És akkor nyilván a testületnek a megválasztása is a törvény által történik, a jelenlegi tervezetben ez általános titkos és közvetlen választások útján fog megtörténni, és remélem, hogy így is marad a tervezetben. Ez a kultusautonóm tanács a megegyezés szerint a két fél, ugye az RMDS és az MNT által delegált képviselőkből áll. A 3/4-1/4 arány tulajdonképpen nem a politikai támogatást jelzi jelen esetben, hanem azt gondolom én, hogy a hálózat szervezettségi szintjét tükrözi a jelenlegi állapotoknak. Az RMDS egy több mint 20 éve működő és komoly aktivista hálózattal rendelkező testület, és a befolyás is a társadalomban jóval nagyobb, mint az Erdély Magyar Nemzeti Tanács, amely tulajdonképpen egy jó másfél évvel ezelőtt döntött arról, hogy egy ilyen típusú hálózatot szervezetekkel, bizottságokkal fel akar építeni. Ez az 1/4 körülbelül azt jelzi, hol tartunk most a szervezet építéssel. Én remélem, hogy lesz ez paritás, vagy akár meg is fordulhat az egész, de akkor lesz igazából világos a képlet, amikor törvény van, amikor választás küzdnek elő, és akkor a tömegtámogatottságot majd a választó polgárnak a szavazata fogja megadni.
Ha már a szervezetépítésnél tartunk, az utóbbi időben több szakbizottsága is alakult az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak. Mi lesz ezeknek a szerepe, és milyen további szakbizottságok megalakítását tervezik?
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szakbizottságai egyrészt szakpolitikai műhelyek, ahol azoknak a jeles szakembereknek, az illető terület tudorainak kívánunk műhely lehetőséget biztosítani, hogy tudják a tudásokat kamatoztatni a politikai döntések előkészítése irányába. Másrészt nem titkolt szándékunk az, hogy felajánlani a segítséget a Fidesznek és az új magyar kormány különböző szakterületeinek, a minisztériumoknak, az államtitkárságoknak. Azt a tudást, ami itt ezekben a bizottságban felhalmozódik, és amely konkrét elképzelések, tervek, stratégiák formájában fog materializálódni, ezt szeretnénk átnyújtani partnerként a Fidesznek és az új magyar kormánynak. Ha már Orbán Viktor elmondta, hogy az ő stratégiai partner Erdélyben Tőkés László, a Fidesznek pedig az Erdély Magyar Nemzeti Tanács, akkor így módon próbáljunk ennek a stratégiai partnerségnek konkrét bázist adni. De ezen túl természetesen elsődleges feladata ezeknek a bizottságnak az, hogy fogalmazzák meg a szakpolitikákat, hogy így mondjam, amelyeket még egyelőre a politikai szereplőknek kíván felajánlani az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, mint azoknak a szereplőknek, akik a parlamentben, illetve az önkormányzatokban ott vannak, és ilyen típusú döntéseket kell hozzanak. Az, hogy mit az a jövő, hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács esetleg egyféle harmadik politikai erőként már saját maga számára is a politikai döntésekben hasznosítja ezt az anyagot és ezt a tudást, ami ezekben a bizottságban kialakul, azt én még nem tudom, de nagy mértékben függ attól, hogyan alakul az erdélyi magyar politika, és hogyan sikerül akár az egyeztető fórum keretében, akár azon kívül a különböző viszonyrendszereket tisztázni a magyar polgári párttal, a Székely Nemzeti Tanáccsal, az RMDS-szel és a civil társadalommal, az egyházakkal. Ezeknek a függvénye az, hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács önmagát hogyan határozza meg. De visszakanyarodva a kérdésre, két bizottság markása jelentkezett, a gazdasági és a kulturális bizottság, mint két olyan bizottság. Egyrészt a gazdasági, amely gazdasági válság miatt mondjuk forró témákkal kell foglalkozzon. Innen is származik az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak néhány megnyilvánulása, amely kritikával illette az RMDS döntéseit a gazdasági válságkezelő csomag viszonylatában. Mi határozottan elleneztük, és pontosan a gazdasági bizottság adta nekünk a muníciót ehhez, hogy ezt a típusú megszorító csomagot fogadja el a román parlament, és az RMDS adja ehhez a támogatását. De a kulturális bizottság, amely nyilván, hogy az identitásunk egyik legmeghatározóbb eleme, emellett talán az oktatás fontosabb, oktatási bizottságunk is már van. Dávid László az elnöke. Ennek most próbáljuk differenciálni és szétválasztani a felsőoktatást és a közoktatási részét, és a közoktatási rész szerveződik most, és a közeljövőben valószínűleg formálisan is megalakul, összegyűjtve mindazokat a szakembereket, akik hajlandók ebben a bizottságban részt venni és az oktatási stratégiához hozzászólni. Túl a tanúgyi törvényen, ami most úgy tűnik, hogy az utolsó 10 méteren van a parlamentben, de igazából a neheze akkor kezdődik, mikor ezt a gyakorlatba kell ültetni, és át kell szabni egy kicsit az oktatási rendszerünket, és hozzáigazítani ez az új tanügyi törvényhez, ami egy igen fájdalmas reformot fog jelenteni, és ehhez Azt hiszem, hogy ennek a fájdalmas részét enyhítheti a magyar kormánynak a segítsége, a támogatása, hiszen azt hiszem, hogy önerőből nehéz lesz úgy végrehajtani ezt a reformot, hogy ne szenvedje meg az oktatást. Tehát itt egy nagyon komoly együtt gondolkodás, együtt munkálkodásra van szükség ahhoz, hogy főleg a szorvány közösségeink ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy esetleg a gyerekek nem tudnak magyar iskolába járni. Ezen kívül van még egy-két olyan testülete az Erdélyi Rendőri Tanácsnak, amely az elmúlt hónapokban alakult meg, vagy alakul, félbe van. Van egy sport és egészséges életmódbizottságunk, megalakult, csak nem kapott annyi nyilvánosságot, de komoly tárgyalások folynak a határon túli magyar sportprogramokról a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma keretében létrejött sportállamtitkársággal. Ugyanakkor talán a szorvány tanácsnak a megalakulását említeném meg, mint egy nagyon fontos stratégiai döntést és testületet. Vagy két hónappal ezelőtt volt egy szorványkonferencia Brassóban, ott döntöttük el, hogy létrehozzuk ezt a szorványtanácsot, részben területi alapon azoknak a megyéknek a küldötteiből, ahol a szorvány probléma meghatározza a tevékenységet, ilyen Temes megye is, vagy a környékünkön levő Arad, Unyad, Krassó megyék, de tudjuk, hogy melyek a szorvány megyék. Ugyanakkor azokat a szakembereket is szeretnék bevonni, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak, mind tudományos oldalról közvetlenül, mind pedig a közösségszervezés oldaláról. Hát itt legalább két jeles képviselő van Temes megyének, akik ebben a kérdésben valamit letették az asztalra. Az egyik a Szorvány Alapítvány, mert Bodó Barna vezető, különben tagja is ennek a szorványtanácsnak, vagy említettem itt Erdély Ildikót, a Temes megyei civil tanácsnak az elnökét, aki legalább három alapítványban tevékenykedik, a Szorvány, az Integráció és a Bartók alapítványban, és ennek a kérdésnek az oktatási vetületeit kutatja és részt vesz ezekben a programokban. Az ő munkájára is mindenképpen számítunk ebben a szorványtanácsban.